Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Jó napot kívánok, kellemes délután, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, Mezei Dániel vagyok. A mai sportértékben két elismert sportszakember fog fontos témáról beszélgetni, illetve beszélni. Két előadás hallhatnak a TF Podcast sorozatból. Elsőként professzor dr. Sós Csaba a Magyar Úszó Nemzet programról beszél. Sós Csaba a Magyar Úszó Válogatott Szövetség kapitánya, nem hiszem, hogy különösebben be kellene mutatnom. A műsor második felében pedig a sportirányításról Géczi Gábor, a korábbi kiváló jégkorongozó, ma egyébként tanszékvezető beszél majd. Tartsanak velünk elsőként, tehát a műsor első felében Sós Csaba, a Magyar Úszó Válogatott Szövetség kapitánya következik.
Szeretnénk ma beszélni nektek egy kicsit az úszásról, annak is az egyik vadonatújnak mondható gigantikus programjáról, az úgynevezett Úszó Nemzet programról, amiről sok helyen hallhattatok már, de hát ennél sokkal mélyebb lényege van ennek, meg nagyobb tartalmú. A lényeg az, hogy a kezdeményezés az nem tőlünk indult, bármilyen furcsa, pedig hát nyilvánvaló egy sikersportágban az utánpótlás, annak a széles bázisa nyilvánvaló egy minimum elvárás, de igazából ez a kormánynak volt a kezdeményezése, abból a célból, hogy ne legyen olyan, hogy valaki a vízbe fullad azért, mert nem tud úszni. Azt, ha megnézik a statisztikákat, évente több ilyen is van, és ha csak egy életet meg lehet menteni, már akkor indokolt a program. Valamint az, hogy legyen mód a szabadidő hasznos eltöltésére, és igazából az a kimondott cél is megfogalmazódott, hogy senki ne menjen úgy felső tagozatba, általános iskolába, hogy nem tud úszni. Ennek aztán az egyik hozadéka, ami miatt minket ez nagyon érdekel, hogy minden gyerek meg fog tanulni úszni, és hát ugye a jelen állapot szerint mondjuk évente születik körülbelül 90 és 110 ezer közti gyerek Magyarországon. Az egyszerűség kedvé vegyünk 100 ezer gyereket, ennek körülbelül a 80%-a nem jár úszni tanulni, vagy azért, mert nincs módja, vagy azért, mert nincs igénye, vagy azért, mert valamilyen egyéb ok miatt ez nem történik meg. Így mondjuk, ha mi találunk egy ilyen 5-10 évente egy ilyen hosszú Katinkát vagy Bilák Kristófot, az azt jelenti, hogy évente legalább 4-5 ilyen van, akit egyszer nem látunk, mert nem tanul meg úszni. Úgyhogy tulajdonképpen meg 4, meg 5-szöröződik a lehetősége annak, hogy kiváló, sikeres úszók is legyenek, és visszatérve az alapokhoz, ha mindenki megtanul úszni, évente jelentősen lecsökken a vízzel kapcsolatos halálozások száma, illetve a szabadidő eltöltéshez, az egészség megőrzéshez egy újabb lehetőség nyílik. Egyébként, ha meg azt vesszük, hogy ennek az egészségügyek kapcsolatos pénzügyi csökkenések, ami az innen származó betegségek megelőzéséből adódik, ennek később hosszú távon jelentős anyagi haszna is van, bár valóban ez az elején nagyon még nem fog látszani. Külön hozadéka az is, hogy ugye Magyarország egy nagyon erős sportnemzet. Mindenféle statisztikákban ott az élen vagyunk, ami a lakosság számára vetítve történik. De valaki megnézi figyelmesen, az olimpiai érmeknek a túlnyomó többsége a vízből származik. Nem csak úszás. Ebben benne van a vízilabda, vagy ehhez kapcsolható vízen üzhető sportágok, kajakkenu, evezés, de akár egy műugrás, öttusa, triatlon, ezek mind ide sorolhatók. Szóval, ha minden gyerek megtanul úszni, akkor körülbelül egy 10-15 olyan sportág van, ami ez azonnal úszni tudó, jóképzett fiatal gyerekek, akik hát azért lássuk be, nem csak koordinációs szinten, hanem kondicionális szinten is jóval magasabb színvonalat képviselnek majd, mint az átlag. Tehát ez így felvezetőbe az Úszó Nemzet program, ami hát úgy kezdődött, hogy 2017-ben, amikor Vladár Sándor, aki a 80-as olimpia 200 méteres hátúszó bajnoka volt, és az Úszó Szövetség elnöke lett, akkor a parlamentben tett látogatása során miniszterelnök úr jelezte számára, hogy egy ilyen programot szeretne látni, és kérte, hogy ezt csináljuk meg. De hát ez olyan 2017-ről beszélünk, ez 37 évvel volt az olimpiai aranya után elnök úrnak, így el volt telve még attól, hogy azt a sok fényáradatot, gyönyörű képeket és az elétáruló szép látvány nézegette a parlamentbe, és valahogy elment a füle mellett. Aztán év végén miniszterelnök úr erre visszakérdezett, elnökünk így, hát nem, remélem nem ró megérte, hogy ezt elmesélem, nem is emlékezett a történetre, de aztán örömmel fogadta, és hát mondhatom, hogy pánikszerűen belekezdtünk az előkészítésébe. Na én nem, ha valaki egy kicsit belegondol, az élet már nem egyszerű. Én a magam részéről mindig utáltam azt a szót, hogy projekt, miért nem mondják azt, hogy program vagy terv, de erre az elnökünk egy projektcsapatot létrehozott, és életemben először láttam, hogy mi ez, és innentől fogva már nincs averzióm ezzel a történettel kapcsolatban. Lényeg az, hogy Varga Csaba vezetésével egy olyan csapatot hoztak létre, amiben talán 7 vagy 8 voltunk, és minden területnek volt egy külön felelőse, aki azon a területen jártasnak volt megítélve. A én részemre jutott a sportszakmai rész, vagyis a órára lebontott tanmenet és ezeknek a kidolgozása, de ebbe volt logisztikustól kezdve, uszodatervezőig minden, és ez a csapat elkezdett dolgozni. Most ha valaki úgy belegondol, úgy próbálja számba venni, hogy ugye meg kellett néznünk, hogy hány uszoda van, meg kellett nézni, hogy ezeknek milyen a kihasználtsága, és meg kellett nézni, hogy hogy lehet ezeket elérni iskolából, meg óvodából, mert az egyes verzióban, amikor még csak véleményt kértek rólunk, mi úgy gondoltuk, hogy az általános iskola első, második, harmadik osztályába legyen kötelező ez a 20 nemzet program, ami azt jelenti, hogy hetente egyszer járnak. Bár mi szerettük volna a szakmai meggondolások miatt, ebben most nem mennék bele részletesen, hogyha elsőbe, legalább az első félébe heti 2 járnak. Végig kellett nézni azt, hogy hány uszoda szükséges ehhez, hogy mindenhonnan tanmenetbe elérhető legyen, mert ugye iskolai tanóra keretében zajlott volna, ami gyakorlatilag 2 testnevelés órát ölel fel. Az egyik elmegy ugye az oda-visszautazással, öltözéssel, vetközéssel, a másik pedig a tényleges gyakorlati óra, amikor úszni tanulnak. De hát ezt gondoljuk végig, hogy ez egy nagyon masszív logisztika kell, és aztán elkezdtünk számolgatni, hogyha ezt a teljes országra kiterjesszük, ami egyébként a világon egyedülálló. És akkor itt nagyon komoly számok jöttek ki, amire majd idővel vissza fogok térni, és mi úgy gondoltuk, hogy úgy kell az uszodákat telepíteni, ahova még esetleg építeni kell, hogy 20 percen belül az iskolából vagy iskolából elérhető legyen. Na most itt egy pillanatra azért megállnék, mert nagyon sokan szokták kétségbe vonni, hogy ez a kívülről erőtetetnek tűnő sportinfrastruktúrális beruházás mennyire észszerű vagy nem. Hát kérni nagyon is az, a mi esetünk éppenséggel ezt példázza. Természetesen nem volt egyszerű felmenni az országba az összes uszodát, megnézni annak a kapacitását, a közelbe lévő iskolákat, kiszámolni mindent, de lényeg az, hogy haladjunk, és a történettel ez megtörtént, és ezt benyújtottuk a kormánynak. Ez egy ilyen közel 200 oldalas dokumentum volt, úszó nemzetprogram 1.0 nevet viselte, és nagy érdeklődéssel tanulmányozták, és visszajött a kormánytól, hogy rendkívül jónak tartják, nagyon tetszik nekik. 2 változást kérnek, az egyik az, hogy a óvoda nagycsoport és az általános iskola első és második osztály legyen benne. A másik pedig az, hogy a előzetes számítások azt mutatták, hogy ne 20, hanem 15 percen belül elérhető legyen uszoda, illetve most már bevonhatóan az óvodák részéről is az uszoda. Na most ez ugye azért kell megfelelő busz mennyiség, ami ezt leszállítja. A programban benne van az, hogy ingyen kapják a felszerelést a gyerekek. Ebbe benne van az úszóruha, benne van a papucs, a törőköze, az úszószemüveg, az oktatáshoz szükséges segédanyagok. És aztán, hogy innentől mondjak egy pár számot is, kérném szépen, ha a program fölfut teljesen, ami részben már fut, de a COVID-járvány miatt a tesztprogram egy éve csúszott, és az ismert energiaválság, amit a háború okoz elsősorban, és a háborús körülmények a szomszédban, a programot késleltetik, de a lényeg az, hogy normál menetben ez körülbelül 5 év alatt kell felfuttatni annyira, hogy valóban minden magyar gyerek tanuljon meg úszni. Amikor ez teljes mértékben fölfutott, a korábban ismertetett számadatok miatt azt jelenti, hogy kb. 250-300 ezer gyerek lesz a programba. Ennek most, hogy előre menjek, annyi hozadéka van, hogy azt fogadják el, hogy ez gazdasági megfontolásból se hátrányos dolog, mert végülis 5000 embernek fog munkát adni. Ez kell több, mint 1000 buszsofőr. Értelemszerűen kell több, mint 1000 busz, ebből kicsi, közepes, nagy. Ez a megfelelő körzetekben, a megfelelő számítások alapján derül ki, hogy milyen kell. És kell 1000-nél több oktató, és kellenek azok, akik kiszolgálják ezt az egész történetet. Mert itt áttételesen vannak számítások, hogy akik a sportfelszerelést gyártják, azok, akik ezzel foglalkoznak, ott hány munkahely teremtődött. Szóval kérném, megvan ez a kimutatás, ez 5000 ezer munkahelyet jelent. Úgyhogy azt kell mondjam, hogyha belevesszük az egészségmegőrző funkciót, az ezzel kapcsolatban lecsökkenő egészségügyi kiadások csökkenését, valamint a szabadidő helyes eltöltését, az ebbe fektetett pénz az hosszú távon garantáltan megtérülni látszik. A beosztás nem túl egyszerű, a programot elkezdtük tesztprogrammal futtatni. Ennek az lett a megoldása, hogy 4 helyszínt választottunk ki, ami jellemzően Magyarországon előfordulhat. Az egyik egy budapesti helyszín volt, ez Budafok lett, és azért Budafok, mert a város szélén helyezkedik el, és nagyrészt az agglomerációból hordja a gyerekeket, tehát ott a környékedek, a Szigethalom, Halásztelek, Taksony, és így tovább, csak hogy ezek az M0-ásról jönnek, ezért a program, hogy mennyire futhatható, milyen időszakban, azt azért ki kellett próbálni, hogy megfelelő időben odaérnek-e vagy nem. Ezért esett erre a választás. Esett a választás egy nagyvidéki városra, az Debrecen lett, ahol az úszósportnak komoly múltja van, illetve az infrastruktúra elég erősnek tűnik. Lett egy olyan kisváros, ahol fejlett úszóélet van, ez Mór lett, ez volt a harmadik teszthelyszínünk, és lett egy olyan vidéki kisváros, ahol az úszásnak semmiféle előítélete nincs, ez Tokaj lett, ahol a program indulása előtt talán 2 évvel épült egy nem túl nagy méretű, de nagyon jól használható úszoda oktató medencével, és itt próbálgattuk ki, hogy a program hogy futtatható. Ennek most a tapasztalataival nem mutatnék senkit, de lényeg az, hogy egy-két kivitelezési dolgot hagyd mondjak el a tesztprogram indulása előtt. Szóval, amikor ezt a programot benyújtottuk, akkor azért nekünk konzultálni kellett rengeteg civil szervezettel is, és ide köthető olyanokkal, akik alapvetően érdekeltek abba, hogy ez megvalósuljon, vagy ha igen, akkor sikeresen. Ilyen volt például, hogy az óvodáknak a vezetőivel, az iskoláknak a vezetőivel konzultáltunk, pedig oda már azért viszonylagosan kész programmal kellett menni, hogy tudjuk, hogy miről beszélgetünk, megvalósíthető-e, akarják-e, nem akarják-e. Beszélnünk kellett jogászokkal, tehát erre nem lehet senkit kötelezni, ez nyilvánvalóan egy lehetőség, de hát nyilvánvalóan az a cél, hogy minden gyerek tanulja meg úszni, akkor azért abban benne van az is, hogy minden gyerek. Ővelük kommunikáltunk. A legelső oktatási órák előtt nyilvános szülői értekezletet tartottunk. Tehát a szülői munkaközösségek vezetői és az általuk kiválasztott 1-2 tag elé leültünk egy hatalmas stúdióba, és mind a 4 helyszínről folyamatosan kapcsolták be őket, és fél órán keresztül a program bemutatása után lehetett kérdezni. Elég sok minden fölmerül, csak olyanokat mesélnék, hogy próbálja valaki elképzelni, hogy abból indultunk, hogy milyen, amikor teljességében fut a program. Ekkor normálban egy tanúszodában úgy néz neki a helyzet, ahol van mondjuk egy 4 pályás 25 méteres medence, és van egy normál méretű oktató medence, akkor gyakorlatilag egyidejűleg 3 csoport lesz. A kis medencében egy óvodás, lesz egy elsős osztály, meg egy másodikos osztály 2-2 pályán, ahol mondjuk számoljunk 24 gyerekkel egy osztályt, ott 12-12 gyerek úszik egy pályán, illetve a tanmedencében is számoljunk ideális esetben 24 gyerekkel. Ott meghatároztuk, hogy ugye 4-8 gyerekhez kell minimum egy oktató, tehát a kismedencében 3 oktató kell legyen. A nagymedencében ez a létszámhoz ugye azért mégiscsak tudnak már úszni, ott 12 gyerekhez számoltunk egy oktatóval. Ott lesz 2-2 oktató, tehát egyszerre 7 oktató dolgozik, de inkább azzal számolnék, ha valaki összeadja figyelmesen, ez 72 gyerek egyszer a medencébe, és 72 gyerek fog jönni, aki ezek után a következő órán vesz részt. Na most ehhez kellett hozzáigazítani az öltöző kapacitásokat, hogy ezek elférjenek. Ugye nyilvánvaló nem egyidejűleg kell ott legyenek, mert az egyik még úszik, amikor a másik vetkőzik, és a másik már benn van, amikor az előző kijön. Viszont gondoljunk csak abba bele, hogy mondjuk egy tanfolyam után van idő bőven a hajszárítónál, van 3 hajszárító kivárni, hogy mondjuk épp az 5. kerülök sorra én a saját gyermekemmel. Itt viszont nincs erre idő, mert a busz megy. Tehát itt úgy kellett számolnunk, hogy maximum 2 hajszárítás várható meg, tehát ha 72 gyerek van, oda 36 darab hajszárító kiállás, vagy 36 felszerelt hajszárító kell, És aztán itt jöttek a következő gondok, föl kellett mérni, hogy ehhez megfelelő az uszodának az áramkapacitása, mert ezek a hajszárítók azért elég komoly fogyasztással bírnak, és volt, ahol nem. Akkor utána meg kellett nézni, hogy ez milyen fejlesztés szükséges, ez mennyibe kerül, és egyáltalán, hogy az adott környéken ez megvalósítható vagy nem, mert nem árulok el titkot, volt olyan környék, ahol egyértelműen látszott, hogy ez a fajta áramfejlesztés ez nem valósítható meg. További gondot okozott, hogy kié legyen a busz. Hát valakinek ezt üzemeltetni kell, hogy az iskola tulajdona legyen, vagy a uszoda tulajdona legyen. Ha igen, akkor hol parkolnak. Úgyhogy a tesztprogram ez ezért volt, hogy lássuk az életbe, hogy azt, amit nagyon szépen megrajzoltunk papíron, és ami ott papíron gyönyörűen működött, és szép számok voltak, az hogy néz ki az életbe. A tesztprogram megerősítette, hogy a 20 perc nem tartható, ezért 15 percen belül elérhetőnek kell lenni a helyszíneknek, mert ugye nem csak nyár van, hanem tél is van, és ahol dombos tájak vannak, és éppen le van fagyva az út, ott nem tartható ez az idő. Márpedig amikor mondjuk gondoljuk végig még egyszer, 250-300 ezer gyerek lesz a programba, akkor az nagyon nem mindegy, hogy gördülékenyen folyik vagy nem. Át kellett rajzolni ugye a térképet is, hogy hova szükségesek még uszodák, mert közben azért futnak egyéb programok is, amiből ki kellett szednünk azokat, amik ide illeszhetőek, ilyen például a jó nevű és közismert modern városok programja, ahol több helyen, nagyvárosokban, Szekszártól kezdve Kaposváron át szerepelt 50 méteres versenyuszoda, fedett uszoda, rendes tanmedencékkel, amik ezeknek nagy része meg is valósult, úgyhogy ezeken a helyeken már gyakorlatilag be is lehetett vezetni. Jelen pillanatban sajnos az ismert helyzet miatt nem növelhettük most a létszámot, ahogy az eredeti terve volt, de fenntartható. Nagyjából egy 20-25 ezer gyerek vesz részt a programba, azt hiszem talán 19 vagy 20 városba országosan elszórva, nagyvárosba és kisvárosba is, és azt kell mondjam, hogy elég jól fut a program. Kisebb gondunk adódik, ezt mi se gondoltuk, hogy annyi úszó felszerelés, amennyit egyformát akarunk adni a gyerekekre, az sehol nem áll a raktáron olyan mennyiségbe, illetve annak a legyártása egyszerre szintén meghaladja a hazai kapacitásokat, illetve jelen helyzetben erre nem voltak fölkészültve, így azért csak azért mondom, hogy van, ami akadozik, de összességében a program úgy néz ki, hogy gördülékenyen jól fut. Maga az úszásprogram, hogy kik vehetnek részben az oktatók részéről, hogy amit kikalkuláltunk, hogy uszodánként mennyi kell, és időnként mennyit kell pluszba fölvenni, ezeknek az edzőknek meg kell legyen megfelelő végzettségük. Ez itt, és ide kapcsolódik a TF, amiért továbbra is szeretném hangsúlyozni, hogy érdemes ide jönnötök, mert egyrészt azok, akik csak a bármilyen képzés mellett egy OK-s képzést elvégeztek, és úszás oktatói, vagy ne adj Isten, felsőfokú edzői papírjuk van, azok részt vehetnek a programba, de a testnevelő tanároknak is egy bizonyos része, erre most nem szeretnék kitérni, mert ezen örök vita megy, de hát nyilván vannak olyan tapasztalt testnevelő tanárok, akiknek nem volt éppen úszóedzői végzettsége, de a gyakorlatban a korábbi programban részt vett, ami összesen 10 alkalmat vagy 12 alkalmat jelentett, és azt kell mondjam, hogy azzal a gyakorlatilag senki nem tanult meg úszni. Szóval ezeket az embereket kiválasztjuk, ezeknek kell legyen erkölcsi bizonyítványuk, egy továbbképzésünket el kell végezni, ami továbbképzés nem arról szól, hogy itt éppen hogy kell oktatni, hanem az az oktatási menet, ami mindenkire kötelezően vonatkozik, azt nyilván meg kell ismertetni velük, azokat számon kell kérni, és nyilván valami után ezt a magyar állam finanszírozza a kormány, ezért nyilván látni is akarja az eredményességet, ezért nekünk ezt monitorozni kell, ezért 9-szer lesz szintfelmérő a 3 év alatt, tehát évente 3, és ezeket is dokumentálni kell, szóval körülbelül ilyen dolgokat akarunk megismertetni a továbbképzés alatt, és aki mindennek megfelelt, megvan az erkölcsi bizonyítványa, és az megkaphatja a Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet Program licenszét, amivel részt vett ebbe a rendszerbe. Ezeket az embereket, akik erre jelentkeznek, és a továbbképzésünkön részt vesznek, ezeket úgy válogatjuk, hogy gyakorlatilag mindegyiket meghallgatjuk. Innen körülbelül ki lehet számon, hogy mire meg lesz majd a több mint 1000 oktató, hogy hány emberek kellett beszélni, de ezekkel mind személyesen beszélgetünk, és úgy döntjük el, hogy beengedjük-e őket a programba, vagy nem, még akkor is, ha esetleg minden egyéb feltételnek megfelelnek. Azt hangsúlyoznám, hogy a program nagyon vékony égen táncol, és ezt nem milyen szükségszerű diplomatikus magatartás mondatja velem, hanem csak gondoljon bele, mindenki, gyerekekről van szó, kisgyerekekről van szó. Bárkinek a saját gyerekével, akár óvodába, akár iskolába történik valami probléma, baleset, vagy ne adj Isten komolyabb, annak nyilvánvalóan ez az egész program rossznak fog minősülni. Úgyhogy nyilvánvalóan itt folyamatos koncentráció igényeltetik. Itt olyan edzőket és olyan oktatókat kell fölvenni, akik ennek meg tudnak felelni tartósan, úgyhogy igazából majd ez akkor derül ki, mert van, akiket ugye beengedünk a programba a személyes ismeretség után, de hát meglátjuk, hogy tartósan hogy felelnek meg ennek, mert kérném, aki ezt komolyan csinálja. Én magam annak idején közel 25 évig voltam az FTC vezető edzője, de mellette oktattam is, mert nekünk az adja az alapokat, a CEDU-t, meg a GMO-t, tehát ezeket sokáig csináltam én is, és merem mondani, hogy egy 45 perces oktatási óra, aki ezt komolyan csinálja, és igényesen, az körülbelül annyira fáraszt el, mint egy 3 órás edzést vezetni. Emiatt itt a terhelhetőségét is megszabtuk a tanároknak meg, vagy mikor lehet őket cserélni, mikor nem, és egy magyarországi viszonylatban normális, kiegyensúlyozott fizetést kapnak. Úgyhogy kérném, így igyekeztem több oldalról megvilágítani ezt a programot. Nincs, ami ennek ellene szólna. Nem csak élsport, nem csak általános egészségügy, és nem csak gazdasági kérdés az 5000 munkahely teremtésével, hanem azt gondolom, egy olyan gigantikus program, amit mi még a Földön sehol nem láttuk, nem véletlen már érdeklődnek iránta Ausztriától kezdve Portugálián át Olaszországig, amiből mi nem csinálunk titkot, hát legyen az egész világon így, de egy biztos, hogy egy úttörő utat járunk, egy nagyon erős támogatottsággal, amit még egyszer mondom, a jelen helyzet miatt a korábbi szinten kell tartanunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Az elmúlt percekben professzor dr. Sós Csabát, a Magyar Úszó Válogatott Szövetség kapitányát, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem úszótanszékének korábbi vezetőjét hallhatták. Hamarosan jövünk vissza, akkor is egy hasonlóan értékes előadás következik a sportirányításról. Maradjanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatódik a sportérték, kellemes délután Mezei Dánielt hallják itt a Trend FM-en, és a sportérték első felében Sós Csaba professzort hallhatták, az Úszó Nemzet programról beszélt. A TF podcastekből elevenítünk föl néhány olyan valóban érdekesnek gondolt tartalmat, ami talán a sportok kedvelők számára unikális lehet. Itt a műsor második felében most Géczi Gábor professzor következik, aki a sportirányításról beszél, a hazai sportirányításról. Ő ennek a területnek az egyik szakértője, tanszékvezető, intézetigazgató, ezért talán érdekes lehet az a megközelítés, az előadás, amelyet itt nagyjából 20 percben elmond majd a Trend FM-en a sportértékben. Tehát a téma a sportirányítás.
Hát a sportirányítás ugye az egy érdekes dolog, mint ahogy azt a általában sportmenedzsment órákon át szoktuk beszélni, ennek két nagy lába van. Az egyik láb ugye az a civil sportirányítás, amivel most nem foglalkoznék. Ugye ott elsősorban a tagi jogviszony az, ami hát az irányításnak a lehetőségét megadja. A másik lába, amiről most is szó lesz tulajdonképpen, az állami sportirányítási rendszer, ami nagyon sok szereplős, és hát ennek a változása, ami a közelmúltban megtörtént, hogy kialakult egy új struktúra, ennek a történelméről, illetve a mostani lehetőségeiről fogok beszélni. Nézzük a történelmi áttekintést, ugye, hogyha a sporttörténeti tanulmányokat visszaidézzük, akkor úgy nagyjából megvan mindenkinek, hogy 1913-tól a Vallás és Közoktatási Minisztériumnak egy ilyen országos felügyeleti szerve jött létre. Ez az Országos Testnevelési Tanács volt, amely megkezdte azt az irányítást, ami az akkori már felpesgülő sportéletnek az állami részről jogszabályi kereteknek, illetve hát bizonyos fokig a támogatási rendszereknek a kialakításával való további pesdítését, további fejlesztését szolgálta. Az OTT ugye 13-tól 18 második fél évéig, 1918 második fél évéig működött, és hát utána az egész sportterület átkerült a munkaügyi és népjóléti népbiztonság felügyele alatt működő testnevelési ügyek direktóriumába. Ugye ez a tanácsköztársaságnak az időszaka, és hát azért nagyon rövid volt ez a működési időszak, de azért szokt tudtuk megemlíteni, mert végül is a Magyarország területén lévő összes sport egyesületnek és sporttelepnek az összeírását is ők kezdeményezték, ami odáig nem történt meg. 1919-ben a Tanácsköztársaságnak a bukása után, ugye a Vallás és Közoktatási Minisztériumnak a felügyelete alatt az OTT visszaalakult, és itt egy hosszabb olyan működési periódusa volt az állami sportirányításnak, amely egyébként hát sok sikert is eredményezett. Elsősorban ugye itt arra kell gondolni, hogy itt a 20-as években indult el az az első olyan sportlétesítményfejlesztési hullám, ami aztán sok létesítményt eredményezett. Elsősorban mondjuk a mostani BOK területén, tehát a Budapesti Általános Olimpiai Központ területén nemzeti sportcsarnok, illetve hát a Népstadionnak is, most a Puskás Ferenc stadion ősének a tervei is ekkor papírra vetődtek, illetve realizálódtak, de ide tartozik még mondjuk a hajós Alfred Uszoda is. Az OTT2-nek a működése 40-41-ig volt tetten érhető, és utána egy nagyon érdekes változás volt, ugye ez már azért a háborús időszak, tehát 39-től már a második világháború elindult. A VKM-nek a irányítása alatt két nagy csoport volt végül is, a Nemzeti Sportbizottság, illetve a Testnevelési Főiskola, tehát a TF, Sportorvosi Intézet, a MOB és a Nemzeti Sportcsarnok pedig egy ilyen közös irányítási funkciót kapott a VKM-ben. Nagyon érdekes volt, hogy ugye ekkorra már felerősödtek a Levente mozgalmak, illetve nagyon sok háttérintézménye is kialakult ennek, és ez viszont HM irányítás alá került, és ez talán azért emelem itt most ki ebből a szempontból, mert hát ugye ezek a Levente mozgalmak is azért a sportot erőteljesen támogatták. Ugye az aktivitásnak a fő terepe az azért sporttevékenység volt, és itt már a Honvédelmi Minisztériumnak a szerepe valamilyen módon megjelenik a sporttal kapcsolatban. Hogyha nézzük tovább a történelmet, a 45-ben a legfelsőbb sporttanács, szintén VKM, tehát Vallás és Közoktatási Minisztérium alatt volt, egészen 1948-ban kialakult országos sporthivatal is még oda tartozott. 1951-ben egyébként az Országos Testnevelési és Sportbizottság, és itt van egy éles váltás, ugye akkor a vallás, mint olyan, abban az időszakban már nem annyira volt politikai szinten elfogadható, és ezért oktatási és népművelési minisztérium volt az, amelyik a sportot felügyelte. 1956-ban a Magyar Testnevelési Sporthivatal lett végül is a legfelsőbb sportirányító szerv. Itt a Művelődésügyi Minisztérium volt a felügyeleti szerv, és ugyanez 1958-ban megalapított Magyar Testnevelési Sporttanács, ahova végül is átkerültek ezek a sportirányítási feladatok. Itt jött egy jó hosszú időszak, majd 1973-ban Népköztársaság elnöki tanácsa alatt működő Országos Testnevelési és Sporthivatal kezdte meg egyébként 13 éves tevékenységét, amely akkor 1986-ban átváltott Állami Ifjúsági és Sporthivatal névre, és szintén az elnöki tanács felügyelet volt. 1989-ben országos sporthivatalként a Munkaügyi Minisztériumhoz volt delegálva a sportnak az irányítása, és 91-től ismételten országos testnevelési és sporthivatal, amely először a miniszterelnökség, majd a belügyminisztériumnak az irányítása alatt állt. 1999, ez egy olyan időszak, ami jelentős a sportnak a szempontjából, minisztériumi rangot kapott egyébként a sport, ifjúsági és sport minisztériumként definiálva ezt a igen picike kis minisztériumot, az akkori irányítási struktúrája a kormánynak igen csak szerteágazó volt, nagyon sok minisztériummal dolgoztak, és ebbe kapott helyet végül is az ifjúság és a sport egy minisztériumként. Ez 2003-ban kibővítették egy gyermek szóval, gyermek, ifjúsági és sportminisztérium lett, és egészen 2005-ig volt akkor külön önálló minisztérium a sportnak, amikor is végül is a miniszterelnökség alatt létrehozott nemzeti sporthivatal megint csak egy országos hatókörű szerv lett, egyébként a legfelsőbb sportirányító szervezet. 2006-ban változás alakult ki, sport szakállam titkársága lett a legfelsőbb sportirányító szervezet az állami oldalról az önkormányzati és területfejlesztési minisztériumnak, amely 2009-ben önkormányzati minisztériummá változva szintén sport szakállam titkárságként funkcionáltatta a sportirányításnak a legfelsőbb állami szintjét. 2010 Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, ez egy ilyen nagy csúcsminisztérium, 5 nagy területnek a egyesítésével létrejött csúcsminisztériumban lett sportért felelős államtitkárság, és ez a NEFMI, tehát a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ez végül egy új miniszternek a megjelenésével Emberi Erőforrások Minisztériumává, emmivé vált, de ugyanúgy sportért felelős államtitkárságként funkcionált. 2022, tehát 10 év elteltével lett egy igen erőteljes váltás, mégpedig az, hogy erről a humán oldalról az oktatással, művelődéssel kvázi nagyon sokáig együttműködésbe vagy egy területre sorolva működött a sport, és most 22-be pedig a kormányzat úgy döntött, hogy a Honvédelmi Minisztériumba teszi át a sportot, és ott sportért felelős államtitkárságként funkcionál tovább dr. Schmidt Ádám államtitkár úrnak a vezetésével, és hát az is nagyon érdekes egyébként, hogy ez a bizonyos államtitkárság, ez a korábbi elmiben megszokott struktúrát picit árnyaltabban, és picit szűkítve folytatta tovább, hiszen összesen egy darab helyettes államtitkár, Schmidt Gábor úr egyébként, aki a Magyar Kajakenu Sport első embere, ő lett a helyettes államtitkár, és hát jelen pillanatban még 7 darab főosztállyal működik egyébként ez a sportért felelős államtitkárság. Itt államtitkár úr, Schmidt Ádám államtitkár úr már jelezte, hogy csökkenteni fogják a főosztályoknak a létszámát, nagy valószínűséggel bizonyos funkciók összevonásra kerülnek, és hát még egyelőre nem tudott, hogy mennyi, 3-5 főosztály várható a sportért felelős államtitkárságon. Ami viszont érdekes, az az, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak a sportért felelős államtitkárságáról egy ilyen kormányzati, illetve sportpolitikai, szakpolitikai döntés alapján sok feladat egyébként a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT-be vándorolt át. Ez most már januártól működik szinte teljes vertikumban. Ez tulajdonképpen a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságnak az irányítása alatt álló állami ZRT. Ide került egyébként a volt nemzeti sportközpontok sportinfrastruktúra működtetési és beruházási feladatai. Ide került egy része a volt beruházási, műszaki fejlesztési, sportüzemeltetési és közbeszerzési zárt körűen működő részvénytársaság beruházási feladataiból. Az egy első ZNSK, hogyha valaki úgy ismeri, a másik pedig BMSK néven működő szervezet volt. Ezek jelentősek voltak a sport infrastruktúrális fejlesztése szempontjából, üzemeltetése szempontjából. Ezek a egyik költségvetési intézmény, a másik pedig ugye ZRT volt. Ezek a feladatok akkor így átkerültek ebbe a nagy Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT-be. Nagyon érdekes, hogy bizonyos támogatási feladatok is a minisztériumból kikerültek, és például a kokáért itt ebbe a sportügynökségbe a jogszabály alapján lehet látni, hogy sporttudomány tanulmányi fejlesztési és módszertani központ feladatok fognak kialakulni, sportdiplomáciai kapcsolati feladatok ellátása is ide tartozik, illetve az utánpótlás edző, kiemelt edzőprogram és a Gerevics Aladár program működtetése is ide lett delegálva, és hát természetesen szorosan a SFÁT-nak, tehát a Sportért Felelős Államtitkárságnak az irányítása alatt fogják ezeket a programokat is működtetni. Még egy érdekesség van, hogy az 500 millió forint állami támogatású sportrendezvényeknek, illetve 500 millió forint alatti állami támogatású sportrendezvényeknek a szervezési feladatai szintén ide kerülnek. Ugye ez a mostani árszínvonalat nézve nem túl nagy események, ugyanakkor ennek a ZRT-nek ez is feladata. Ami szintén egy elég érdekes változás az az, hogy ugye a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal irányítása alatt álló Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség non-profit zárt körűen működő részvénytársaság is van a rendszerbe. Ez a sport szempontjából a nagy kiemelt nemzetközi és sportdiplomáciai eseményekre koncentrál. Ezek 500 millió forint fölötti állami támogatási értékkel bíró különböző események, és hát ezek tulajdonképpen azok, amelyek hát valójában nagyon-nagyon nagy körítést, illetve a sajtóba való megjelenést is tudnak biztosítani. Ugye ide tartozik például a kokáér ehhez a irányításhoz. Azok a tényleg nagyok, mint például mondjuk majd lesz az atlétikai világbajnokság, bár annak ugye a szervezőbizottsága is egy igen jelentős szervezet egyébként az események létrejöttébe. Ami izgalmas még itt a sportirányítás szempontjából az az, hogy a mostani vezetés nagyon helyesen véleményem szerint elkezdett most már egy kicsit a minőség felé menni, tehát valójában ellenőrzöttebb körülmények között szeretnék a sportot, mint stratégiai ágazatot támogatni. És hát ugye, hogyha nézzük a sportágaknak a korábbi felosztásait, ugye 2011-ben létrejöttek a TAO sportágak, először 5, majd 17-től a röplabdával bekapcsolódó a 6 TAO sportág, 13-ban a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt 16 sportág kapott 20-20-ig, tehát 13-tól 20-20-ig jelentős kiemelt állami támogatást. Ugyanebben az évben létrejött a felzárkóztatandó sportágaknak is a sportágcsoportja, és 14-től beszélünk egy olyan sportágcsoportról, amelyik feltörekvő sportágoknak a csoportja, de nagyon pici, általában nem olimpiai, és a nem olimpiaiak között is a kisebb sportokról beszélünk. Illetve hát voltak az egyéb sportágak. Na most ez a sportági felosztás, ez tulajdonképpen hát nem került megszüntetésre, maradnak egyébként ezek a kategóriák, ugyanakkor viszont a Nemzeti Versenysport fejlesztési program, ez most már az olimpia szempontjából bizonyos csoportokat hozott létre. Schmidt Ádám államtitkár úrnak a Facebookon is elérhető videója alapján az első kategóriába a birkózás, a kajakkenu, az úszás, a vívás, a vízilabda és a korcsolyázó sport, hát itt elsősorban egyébként, mivel első kategóriá, tehát érem, esélyes és érmet várnak, ez a short track-et jelenti, de ez a 6 sportág az, amelyik az első kategóriába lett sorolva. A második kategóriába az atlétika, a cselgáncs, a kerékpár, kézilabda, öttusa, sportlövészet, triatlon és vitorlázás. Tehát ezek azok a sportágok, amelyektől kvázi elvárt az olimpiai kvalifikáció, és ott a lehető legjobb szereplés. Harmadik kategóriába, ott ez már egy népesebb kategória, az asztali tenisz, evezés, kosárlabda, ökölvívás, RG, sí, snowboard, súlyemelés, szinkronúszás, szörf, taekwondo, tenisz, tollas és a torna szerepel, míg a négyes kategóriába curling, hegy és sportmászás, íjászat, jégkorong, lovasport, műugrás, röplabda, tánc sport. És hát ami érdekes, az ötös kategória, hát úgy rögtön egy olyannal kezdenék, hogy labdarúgás, ami ebből a szempontból azért érdekes, hogy a legnagyobb és a legtöbb pénzt tartalmazó sportágunk csak az ötös kategóriába van besorolva. Többek között a bob és szánkóval, a golffal, a gyeplabdával, a hullámlovaglással, a karatéval, a baseballal, a softballal, a görkorcsolyával, gördeszkázással és a rögbivel. Úgyhogy ez a nemzeti fejlesztési program, ezek a kategóriák azok, amelyek jelen pillanatban az állami sportirányításnak a előkészítő munkája során beazonosíthatóvá vált és kategorizálhatóvá vált, és ezt meg is tették, és hát gondolom az olimpiai felkészítéshez, illetve a különböző támogatási rendszereknek a beindítása is majd ezekhez a kategóriákhoz lesz majd mért az állam részéről. Ugye, ahogy mondtam, ott a korábbi besorolás nem változott, tehát a taós pénzeket a hat taós sportág továbbra is tudja majd fogadni. Vélhetőleg itt a közvetlen olimpiai az állam részéről ezeknek juttatott támogatások lesznek majd ezek szerint a kategóriák alapján egyébként besorolás vagy besorolva. Várható még, ugye ez a nemzeti versenysport stratégia itt most ezeket a kategóriákat létrehozta, de ezek mind olimpiai sportágak, és hát a különböző megnyilvánulásokból, beszédekből, különböző anyagokból, a sajtóból, megismerhető anyagokból várható még a nem olimpiai sportágaknak is a további kategóriákba való besorolása, ami szintén álláspontom szerint egy helyes feladat, hiszen hogyha objektívan nézzük meg egy sportágnak a teljesítményét, nem csak az eredmény szempontjából, hanem szervezési szempontból, elterjedési szempontból, és ez alapján állapítja majd meg a mindenkori sportkormányzat egyébként, hogy milyen állami eszközök, milyen támogatási rendszerek, összegek legyenek meghatározva, és utána ezek számon kérve ezeken a sportágakon, akkor vélhetőleg tisztulni fog abból a szempontból a kép, hogy a teljesítmény ez nem csak a sportolóktól van elvárva, hanem a sportnak a vezetésétől is, civil oldalon is. Hát így röviden ennyit szerettem volna elmondani. Izgalmas időszakokat élünk egyébként sportirányítás szempontjából is, és ugye ez az új sportirányítás, ez az új struktúrával pont egy olyan időszakba kezdett el dolgozni, amikor a nemzetközi vonatkozásai a mi országunknak, illetve hát itt a háború, a Covid utáni időszak, azért ez mind-mind-mind gazdaságilag próbára teszi az országot, és ugyanakkor dicséretére váljon a mostani sportvezetésnek, elsősorban Schmidt Ádám államtitkár úrnak, hogy még ebben a igen zaklatott és furcsa időszakban is nominális értékben tudta növelni a sportra fordítható támogatásokat, amelyre égető szükség van egyébként az elszabadult energiaárak, illetve hát mindenki a saját bőrén tapasztalhatja az inflációnak a hatása miatt. Ezt Schmidt Ádámék a mostani irányítás megtette, és hát nagyon bízunk benne, hogy a 2023-as évben egyébként majd lejjebb mennek az árak, a működtetés költségei is egyébként alacsonyabbakká tudnak válni, és hát hellyel közben normalizálódni tudnak azok a folyamatok, amelyek itt a háborúnak a kapcsán hát megbolygatták mindenkinek az életét, de a sportnak a normál üzemvitelét is.
Az elmúlt percekben Géczi Gábor professzort hallhatták, a TF podcastekből két érdekesebb részt elevenítettünk föl itt a Trend FM-en, a mai sportértékben Sós Csabát, az úszóválogatott szövetségkapitányát, Géczi Gábor tanszékvezetőt és intézeti igazgatót hallhatták. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Mezei Dániel vagyok, további szép estét!
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.